belekódolni a háromszögekbe, a háromszögek egyenként mennek végig a csővezetéken, hogy annak a háromszögnek melyik a látható, potenciális a látható lapja, és melyik a ragacsos lapja, ami soha nem látható. Hát ugye a háromszögnek három csúcsa van, amit föl lehet sorolni, például az óramutató járásával megegyező sorrendben, vagy az óramutató járásával ellentétes sorrendben. Ez idáig teljesen önkényes volt, de ez egy szabadságfok, amiben belekódolhatom azt, hogy akkor a lapnak melyik a ragacsos, és melyik a potenciálisan látható fele. Mert, hogyha erre a lapra én ránézek, és mondjuk ebben a sorrendben adom meg a négy csúcspontot, akkor ez önöknek óramutató járásával megegyező sorrend, de hogyha hátulról nézzük ugyanezt, akkor éppen ellentétes sorrendű. Tehát egyrészt a modellezés során akkor be kell tartani azt a szabályt, hogy konzisztensen, hogyha kívülről nézünk rá az objektumra, és az első lapját látjuk, akkor az óramutató járásának megfelelő sorrendbe kell megadni a három csúcspontot, és hogyha a menet közben kiderül, hogy a virtuális kamerából nem ez a sorrend adódik, akkor a hátsó lapját láttuk, tehát eldobtuk. De ha az óramutató járásának megfelelő sorrendet tekintjük első lapnak, akkor ezzel a képlettel, ugye R3 - R1 kereszt R2 - R1 vektoris szózás jobbkéz szabály alapján egy olyan normál vektort hoz létre, amely a tábláról az önök irányába mutat. És akkor ugye azt lehet mondani, hogy most az óramutató járása helyett azt a kritériumot fogom ellenőrizni, hogy legyártom ezt a normál vektort ezzel a képlettel, és azt mondjuk, hogy a normál vektor felénk mutat, akkor ez az első lap. Hogyha ugye ellentétes sorrendbe sorolnám fel a háromszöget, akkor az így keletkezett normál vektor ellenkező irányba mutatna, és akkor abban a döntésre jutok, hogy ez hátsó lap, tehát eldobandó. Ugye hogyan lehet képernyő koordináta rendszerben eldönteni, hogy egy normál vektor felénk néze, vagy elfelé. Hát képernyő koordináta rendszerben a sugarak, nézeti sugarak mindig az Z irányába mutatnak, tehát egy normál vektor akkor mutat felénk, hogy annak az Z komponense negatív, és akkor mutat elfelé, hogy az Z komponens pozitív. De tényleg nagyon egyszerű vizsgálatról van szó, backfacecalling. Tehát három csúcs megérkezik, kiszámoljuk képernyő koordináta rendszerben a normál vektort, megnézzük, hogy mi a normál vektor Z komponensének előjele, és hogyha az nem negatív, a háromszög röpül, mint garantáltan nem látható. Persze ez csak fél algoritmus, mert ugye az előre néző lapok is takarhatják egymást. Ugye ez takarja ezt. Tehát azért kell egy olyan, ami tényleg a teljes feladatot megoldja. Ez pedig, amit ma nagyon szeretnek a hardverek, az úgynevezett Z-buffer algoritmus. Ha a sugárkövetésre gondolunk, akkor ugye az úgy oldotta meg a láthatóságot, hogy küldött egy sugarat, kiszámolta a meccéspontokat, és a meccéspontok közül akkor a minimális sugárparaméterűt, most a minimális Z koordinátájút tartja meg. Mivel amiről most szó van, ez egy objektumcentrikus megközelítés, tehát a háromszögeket látogatjuk meg egyenként, és egy háromszögre az összes olyan pixel tekintjük, amiben indított sugár elmetszi ezt a háromszöget. Nem lehet a dolgot megúszni egy sugár paraméterrel, hanem hát ugye párhuzamosan egy háromszögre az összes sugarat kell számítani, és minden sugárba külön-külön kell minimumot keresni. Ezért fölveszünk egy tömböt, amely tömbben a pixelek egymástól függetlenül kezelt sugár paramétereit, Z koordinátáit fogjuk nyilvántartani a minimum keresés véget. Ugye a minimumot keresünk, akkor a változót azt a potenciálisan maximális értékre szokták inicializálni, tehát akkor inicializáljuk ezt a buffert, úgynevezett Z buffert, hát mondjuk azt, hogy végtelenre, de hát ugye a vágás miatt a hátsó vágósík az E-egyenlő 1-nél van, tehát garantáltan nem lesz olyan háromszögünk, háromszög pontunk, akinek az E-koordinátája 1-nél nagyobb lenne, tehát a potenciális a legnagyobb érték 1. Tehát úgy inicializáljuk ezt az E-buffert, hogy minden Z helyre, minden értékbe beírjuk azt, hogy 1. És akkor kezdődik a minimum keresés, hogy egyenként meglátogatjuk a háromszögeket, akármilyen sorrendben. Tehát példa kedvéért tekintsük a zöld háromszöget elsőnek feldolgozandó háromszögnek. Ugye vetítjük a képernyőre, képernyő koordinátarendszerben ez triviális, mert van neki három csúcspontja, x, y, z koordinátákkal, az x, y-t megtartom, az lesz az a pixel, amire ez a csúcspont vetül, és ugyanúgy a másik két csúcspontra is. A vetítés eredményeképpen kapok egy kétdimenziós háromszöget a képernyőn, amit a kétdimenziós háromszög kitöltő algoritmussal ki kell tölteni. Megtanultuk, ugye ezt emlékszünk rá, ez úgy megy, hogy pásztánként bejárjuk azokat a pixeleket, ahol amelyek egy pásztára a pászta és az oldalak meccéspontja között helyezkednek el. És akkor megyünk a következő pásztára, ott is egy ilyen vízszintes kis darabot, péntletet meglátogatunk pixelről pixelre. Midőn egyetlen egy pixelben vagyunk, kiszámoljuk azt azon pont z koordinátáját, amit ebben a pixelben látszik, ugye ezen a háromszögön, jelen esetben a zöld háromszögön, és összehasonlítjuk ezt az értéket az e-bufferben, ugyanebben a pixelben található értékkel. Ha ez az új érték, z koordináta kisebb, mint az e-bufferben levő érték, az azt jelenti, hogy a háromszögnek ezen pontja garantáltan közelebb van, mint az idáig földolgozott bármelyik háromszög. Tehát ha csak az idáig földolgozott, illetve most a zöld háromszöget összességében vizsgálom, akkor a látható szín a zöld, és a látható pont távolsága pedig ennek a pontnak a távolsága mondjuk az, hogy 0,6. Ugye az első háromszög nyilván teljes mértékben beíródik mind a színbufferbe, mind ebbe az e-bufferbe, mert ugye egyre inicializáltam a potenciális legnagyobb érték. És akkor jöjjön a következő háromszög, mondjuk a piros, vetítjük őt is, kétdimenziós háromszögkitöltés, meglátogatjuk az összes pontot, minden belső pontnál kiszámoljuk, hogy a háromszögnek mi ebben a pontban a z koordinátája, kamerától való távolsága, és hogyha ez kisebb, mint az e-bufferbe írt érték, és persze ebben az esetben kisebb, mert a piros közelebb van, mint a zöld, akkor fölírjuk mind a színbuffert. Az idáig feldolgozott háromszögek közül a piros van legközelebb, tehát a pirosnak a színét kell felhasználni, mind az e-buffert, az idáig meglátogatott háromszögek közül a legközelebbinek a távolsága, a pirosnak a távolsága 0,3. És ezt folytatjuk, jön a harmadik, ugye ez, őt is kitöltjük, meglátogatjuk a belső pixeleit, ő hátrébb van, tehát az ő értéke nagyobb, mint ebben a pixelben a korábbi beírt minimális, az 0,3, tehát megtagadjuk mind a színbuffer felülírását, mind az e-buffer felülírását. Amikor az utolsó háromszög is végigment ezen a teszten, akkor a színbufferben tényleg azon háromszögek színei látszanak a megfelelő pixelekben, amelyek tényleg láthatók, és az e-bufferben meg az ő távolságaikat kaphatjuk meg, ha valamilyen ok miatt erre szükség van. De általában csak a színre vagyunk kíváncsiak, hogy azt látjuk a képen. Jó, nézzük a részleteket. Itt van a háromszög, ez a képernyőnek a síkja, és ugye a képernyő koordináta rendszerben azért van egy harmadik tengelyünk is, az Z, és hát ebben a koordináta rendszerben a háromszög három csúcsával érkezett meg. Ezt a síkot, az XY síkot külön lerajzoltam ide is, ugye ez a képernyő síkja, erre vetítettem ezt a háromszöget, akkor ide került, másik nézetben ide került, és akkor kétdimenziós háromszög kitöltő algoritmussal ezt kitöltöttük, ugye pásztának a meccéspontja, belépő-kilépő pont, a két pont között pedig egyesével, ugye az X koordinátát egyesével inkrementálva előállítjuk a pixeleket. És egy adott pixelnél vagyok, XY pixel koordinátában, akkor meg kell válaszolni ezt a kérdést, hogy akkor az eredeti háromszögnek ezen XY pixel koordinátája mellett mi a Z koordinátája? Hát mi? Ugye a háromszög egy síkon van, a síknak az egyenlete lineáris. Azaz a Z koordináta a másik két koordinátának valamilyen lineáris függvénye, azaz úgy néz ki, hogy AX plusz BY plusz C. Az ABC-nek a meghatározását mindjárt elmondom, de hát nyilván abból fog következni, hogy a három csúcspontnak is rajta kell lenni ugyanezen a síkon. Tehát ha például ide behelyettesítjük a három csúcspontot XYZ koordinátával, akkor abból az ABC meghatározható. tegyük föl, hogy ezt már megcsináltuk. És akkor jön a kitöltés, megyek pixelről pixelre, minden pixelnél tudnom kellene a Z-t, hát a pixelnek az XY-ját tudom, behelyettesítem ebben a képletbe. És akkor két szorzás, két összeadás, megmondja az Z-t. Jó, ez működik. Tehát fanyalogjunk egy kicsit, ugye köbdössük meg egy picit ezt a dolgot. Ugye pixelenként két szorzás, két összeadás, amikor egy valós idejű animációban, hogyha mondjuk másodperceként 50 képet akarok csinálni egy 1000x1000-es fölbontásnál, akkor 20 nanoszekundum jut, zusammen, egy pixelre, amiből azért következik, hogy olyan sokat nem lehet totojázni egy-egy ilyen számítással, tehát ez a két szorzás, két összeadás, ez ezek persze lebegőpontos. Az XY az egész szám, de az ABC ezek lebegőpontos számok. Nem fér bele. Meg kéne változtatni a számítást úgy, hogy az eredmény azért ne változzon, de ne legyen benne szorzás meg bonyolult művelet. Még a kétdimenziós grafikánál láttuk, hogy a inkrementális elv egy jó irány, amikor ilyen problémáink vannak. Ugye úgysem lóugrásban látogatjuk meg a pixeleket, hanem pásztáról pásztára, egy pásztán belül pedig az X-et balról jobbra szépen folyamatosan inkrementáljuk. Azaz, amikor valamilyen XY pixelnél vagyok, akkor azért az előző pixelen már túlléptem, ha nem felejtem el annak az Z-koordinátáját, akkor az fölhasználhatom, hogy azért hívják ezt az egész megközelítést inkrementális képszintézisnek. Mert a mellette levő pixel tulajdonságaiból következtetek az újra, mert az egyszerű számítás, mint ugye paraszmódszerrel nekiugrani az XY alapján is, mondjuk bonyolult két szorzás, két összeadást elvégez. Hát mennyit változik az E, hogyha az X egyel nő? 6. Tehát ahelyett, hogy két szorzás, két összeadás, egy darab összeadással az egészet meg lehet játszani. Ráadásul, hogyha fix pontos számábrázolást használok, ugye nem egész számokkal kell dolgozni, az ABC nem egész szám, tehát azokat is lehet fix pontos számábrázolással ábrázolni, akkor egy fix pontos összeadóval el lehet végezni azt, hogy az előző Z értéket mindig megnöveljük A-val, jön egy órajel, fölfutójel, K flip-flopokból összerakott szinkron sorrendi szinkron számláló, hogyha ilyen szépségekre még emlékeznek digitális technikából. Az klikkent egyet, az X inkrementálódik, ez pedig ugye egy D flip-flopokból összerakott szép kis regiszter, abba beíródik az E plusza. Tehát nanoszekundumonként pötyöghetnek ki az új értékek. Ilyen interpolációs hardwareből egyébként egy mai GPU-ba százasával van, majd látni fogjuk, hogy mire lehet azokat használni. És ezek pár, tehát százasával száz egymás mellett áll, tehát egy órajel fölfutó él, és akkor 100 interpolált érték kibudjan belőlük. Jó, még egy dolgot kell megválaszolni, hogy akkor mi az A. A két megközelítést is elmondok, nyilván a két megközelítésnek ugyanarra az eredményre kell jutnia. Ugye a háromszögem képernyő koordináta rendszerben a három csúcsával adott, de a háromszög egy síkon van, a síknak az egyenletét pedig tudjuk. Ugye nxx, meg ny/y, meg nz/z, meg d egyenlő nulla, ugye a sík egyenlete Descartes koordinátákban az egy inhomogén lineáris egyenlet, és azt is tudjuk egyébként, hogy az XYZ-nek a szorzója a normál vektornak a három komponense. Ugye ez a sík egyenlete, nekünk ilyen formában kell ez az egész, tehát a Z-t ki kell fejezni az XY függvényeként. Hát vigyük át ezt az N/Z-t a másik oldalra, lesz belőle mínusz N/Z, és osszuk el mind a két oldalt mínusz nz-vel, és akkor a z az úgy fog kinézni, hogy mínusz nx per nz, azaz a. Jó? Tehát mi kell nekünk? A síknak a normál vektora, a háromszög normál vektora. Amit mellesleg már éppen kiszámoltuk, hogyha backface callingot csináltunk, mert a backface calling a normál vektornak, az E-komponensének az előjele alapján dönt, hogy előre néz vagy sem. Ez, tehát ezek kéz a kézben járnak, a háromszög kitöltésre való felkészülés, az A inkremesnek a kiszámítása, és a backface culling döntés, hogy az NZ-nek mi az előjele. Ezt az egészet úgy hívják, hogy triangle setup. Ugye ezt egyszer kell megcsinálni egy háromszögre. És akkor egy pixel az egyetlen egy összeadás. Jó, az ég koordinátát A-val, egy konstans értékkel növeljük. Innen majd a kitöltés során. Jó, hát ugye a normál vektort pedig így kell kiszámolni, a vektorhely szorzást pedig úgy kell megcsinálni, hogy ez egy 3x3-as determinás, ezt nem érdemes ragozni. Na most ugyanezt az eredményt el lehet érni egy más gondolatmenettel is, ami gyakran hasznos, ez a más gondolatmenet pedig az interpoláció, mint elvre épít. Ugye szeretnénk a Z-t ilyen formában előállítani egy adott háromszögre, de nem tudjuk az A, B, C három paramétert. De azt tudjuk, hogy a háromszögünk ebben a síkban van, a háromszögnek meg van három csúcspontja, tehát akkor AX plusz BY plusz C egyenlő Z feltételben behelyettesítjük az ismert három darab csúcspontot. Ugye akkor három egyenlet adódik, mert három csúcsponton van, három kényszer, és három ismeretlenen van az A, B, C, de az egyenlet meg lehet oldani, mert itt én megoldottam, és csodák csodája ugyanaz jött ki, mint a normál vektor alapján. És hogyha megvan az A, B, C, akkor persze ezektől eltérő XY számpára is az E előállítható. Erre a számításra innentől úgy fogok hivatkozni, hogy triangle setup. Jó, ugye ezeket a rasterizáció, backface culling, Z-buffer algoritmus, a hardware automatikusan elvégzi, ráadásul nem programozható elemekkel, tehát tényleg olyan szinkron sorrendi hálózatot kell a dolog mögé elképzelni, amit mutattam, egy visszacsatolt D flip-flopokból összerakott regiszter, amire nekünk lehetőségünk van kívülről, hogy bekapcsolhatunk különböző hardware elemeket, meg kikapcsolhatunk különböző hardware elemeket. Tehát ha szeretnénk a láthatóságot mondjuk Z-bufferrel megoldatni, amikor létrehozzuk az alkalmazói ablakot, ugye init display módba közöljük a gluton keresztül, hogy egy pixelben mit szeretnénk tároltatni, ugye idáig tipikusan azt mondtuk, hogy 8 bites vörös-zöld-kék átlátszatlanságot akarunk tároltatni duplán, a dupla bufferelés méget, ugye az még hozzátesszük ezt a LUT depth kapcsolót, ami arra utal, hogy minden pixelben egy mélységértéknek is helyet kell csinálni. Ezt tessék úgy elképzelni, hogy akkor a GPU memóriájában akkor az E-buffernek hely foglalódik. Ha nem tesszük ide, akkor fejünk ráhatunk, akkor sem működik az E-buffer algoritmus, mert nincs hol tárolni ezeket az értékeket. Aztán innentől az E-buffer algoritmust engedélyezhetem, vagy tilthatom, ugye az OpenGL állapot gép engedélyezni úgy lehet egy dolgot, hogy GL enable, és úgy lehet tiltani, hogy GL disable. Tehát GL enable, GL depth test, akkor innen megy az E-buffer algoritmus, a GL disable, GL depth tett volna, akkor nem menne az E-buffer algoritmus, akkor mit látnánk? Hát azt látnánk, amit utoljára rajzoltunk föl. Ugye, hogy a kétdimenziós grafikában ez működik. Itt ugye tiltottam a triviális hátsó lap eldobás, ugye backface callingot. Én javaslom mindenkinek, hogy ugyanúgy tiltsa le. Ugye, hogyha ezt engedélyeznénk, akkor persze közel kétszer olyan gyorsan is működhet ez az egész, de hát most annyira nem vagyunk oda a teljesítményért, mert különben is az a Móriczka feladat, amit önök házi feladatban csinálnak, azért nem ülteti ki a mai GPU-t. Ezzel szemben, hogyha tiltjuk, akkor nem kell törődnünk azzal, hogy megfelelő sorrendben konzisztensen adjuk meg az egészet, és azon se kell aggódnunk, hogy valójában a szereplőink tényleg háromdimenziós tartományokat zárnak-e közben. Jó, ez az inicializálás. A felrajzolásnál pedig, ugye mindig azzal kezdődik a felrajzolás, hogy letöröljük az alkalmazói ablakot, annak a szín információt tartalmazó részét, és mikor ez újdonság, azt is, amiben a mélységértékeket helyezzük el. Ugye mire töröl a hardware? Hát a szín információt a GL clear colorban beállított ugye RGB arra törli, a mélységértékeknél pedig ő nagyon jól tudja, hogy minimumot fogok itten keresni, tehát úgy kell ezt az egészet inicializálni, hogy egyre állítjuk be az összes pixelt, ezt nem kell külön neki megmondani, ezt ő tudja. Jó, tehát ennyi, ami a mi oldalunkról szükségeltetik, hogy a láthatóság megvalósuljon. Már egy dolgot a szőnyeg alá söpörtem. Ha kiderül, hogy egy pixel látható, vagy egyáltalán ugye közeledek a rastertár felé, és egy ilyen háromszöget dolgozok föl, akkor annak valamilyen színét elő kell állítani, mert ugye az fog belíródni a rastertárba jó esetben. Ezt hogy számoljuk ki? Ugye ezt hívják shadingnek, vagy árnyalásnak. Ugye a dolog fizikáját, vagy elméletét tudjuk, ugye minden pixelbe annak a felületnek a sugársűrűségét kell beírni, amit ezen pixelen keresztül látunk, tehát a sugársűrűséget pedig egy egyszerű ugye lokális illuminációs keretben, rücskös felületeket feltételezve, pedig úgy kell kiszámolni, hogy végigmegyünk az egyes fényforrásokon, tekintjük a fényforrásnak a illuminációját, megvilágítási intenzitását ebben a pontban, és azt súlyozzuk a felület, látható felület BRDF-jétől, BRDF függ a megvilágítási iránytól, normál vektortól, meg a nézet iránytól, és még súlyozzuk ezzel a geometriai faktorral is, hogy a geometriai faktor megvilágítási irány normál vektor közötti szög koszinusza. Ugye ez egy spektrum, fényforrás sugársűrűsége, a BRDF-i spektrum, tehát ezeket úgy kell összeszorozni, hogy vörös-vörössel, zöld-zölddel, kék-kékkel, skalára pedig ugye mind a három komponest föl kell szorozni. Jó, és akkor kapok egy spektrumot, RGB-t, de ez az RGB lesz az a szín, ami beíródik a rastertárba. Jó, tehát minden háromszög beli pontban ezt a képletet kell kiszámolni. Ugye emlékszünk, körülbelül 5 perccel ezelőtt itten nyafiztam, hogy hát egy pixelnél két szorzás meg két összeadás az sok, nem engedhetjük meg magunknak egy-két nanoszekundum alatt, tényleg nem nagyon engedhetjük meg magunknak. Ehhez képest, mert akkor előjött, hogy akkor pixelenként ki kéne számolni ezt a szummát, két spektrum, ugye eznek a BRDF-nek, mondjuk a diffúz meg a Fong-Blin modellre gondolva, a kiszámítása olyan dolgokat jelent, hogy a megvilágítási irány, nézetirány, felező vektora, amiben még ugye normalizálni is kell, aztán azon felező vektor és a normál vektor közötti szög koszinusza, ami egy skaláris szorzás. Ugye ez a koszinusz maga is egy skaláris szorzás, hogyha a normál vektor és a megvilágítási irány egységvektorok. Tehát ez egy nem olyan egyszerű dolog. Arról nem is beszélve, hogy a megvilágítási irányhoz pedig vennem kell a pont helyét, világkoordináta rendszerben, hogy a fényforrás helyét, és a kettőnek a különbségét képezni, és utána meg normalizálni, amiben négyzetgyöktől kezdve minden van. Tehát ugyanezt kéne kiszámolni, és ezt is fogjuk kiszámolni, de azért az inkrementális elv alkalmazása szerint jó lenne egy háromszögre nem mindent újra és újra elkezdeni, hanem valamilyen információt a szomszédos pixelekből átmenteni. Ez kétféle kompromisszum szinten szokás megcsinálni. A durvább megoldás az, hogy a bonyolult képletet a háromszög három csúcsában számoljuk csak ki. És akkor kapunk három szint, és a belső pontokban pedig interpolálunk, ahelyett, hogy ezekkel a bonyolult dolgokkal foglalkoznánk. Ezt úgy hívják, hogy goródárnyalás, vagy pervertex shading. Ugye pervertex, mert csak a csúcspontokban számoljuk ki ezt. Hogy ennél jobb megoldás, de nyilván lassabb is, az, hogy azért ezt a bonyolult képletet mégiscsak kiszámoljuk minden pixelre, na de legalább a benne szereplő vektorok, megvilágítási irány, normál vektor, nézeti irány számítását csak a csúcspontokban végezzük el, háromszög három csúcspontjában végezzük el, és a vektorokat interpoláljuk a háromszög belsejébe. hogy ez lesz a fongárnyalás, ugyanarról a fongról van szó, aki a BRDF-et is kitalálta. És, vagy pedig per pixel shading, ugye per pixel, mert tényleg egy háromszög összes olyan pontjára ezt megcsináljuk, amely egy pixelben potenciálisan látható. Na, nézzük először a könnyű, egyszerűbben gyorsabbat, ha úgy tetszik, pervertex borodárnyalás. A történet úgy kezdődik, hogy teszelláció után, VAU, VBO-ban ott csücsülnek a háromszögek, referencia helyzetükben három csúcsponttal, három árnyalási normál vektorral a három csúcspontban. A háromszöget át kell transformálnunk világkoordináta rendszerbe, mert a világkoordináta rendszer az a hely, ahol a háromszögek találkozhatnak a fényforrással meg a kamerával, és erre a találkozásra már pedig szükség van, mert ugye az illuminációs képletben például a megvilágítási irány meg a nézetirány szerepel, amit úgy lehet kiszámolni, hogyha a pont, kamera meg a fényforrás ugyanabban a koordináta rendszerben egyszerre jelen van. És ez az a koordináta rendszer, ahol ez először megjelenik. Megjegyzés. Nem nagyon lehet ezt késleltetni tovább, mert ugyan még az a transformáció, ami a világot átviszi kamerakoordináta rendszerbe, eltolás, elforgatás, az egy egybevágósági transformáció, az nem rontja még el a szögeket és a távolságokat, de onnantól az összes transformáció, például normalizálás, ugye a látószöget nem volt 90 fok előtte, utána 90 fokká teszi, aztán projektív transformáció, nem voltak párhuzamosak, utána párhuzamossá teszi, ezek elrontják a szögeket. És ugye a illuminációs képletben már pedig szögek vannak, és nekünk a korrekt szögekkel kell dolgozni. Tehát a illuminációt mindig világkoordináta rendszerbe fogjuk kiszámolni. Na, tehát akkor át kell transformálni oda, ez a három csúcsra a modellezési transformációt, modellmátrixsal való szózás jelenti, a három normál vektorra pedig a modell transformációnak az inverzével való szózást jelenti, úgy, hogy a normál vektor egy olyan négyesben szerepel, első három elemként, ahol ő oszlop vektor és a mátrix másik oldalában. Ezt, akinek nem ugrik be, hogy miért kell így csinálni, projektív geometria, tessék átnézni a ide tartozó dolgot. Áttranszformáltuk. Ott van a világban. Na hát akkor itt tényleg találkozhat a fényforrással, meg találkozhat a kamerával. Ugye minden csúcspontra akkor ki lehet számolni az illumináció irányát, meg a nézet irányt is. Ugye minden csúcspontra minden vektor előállt, ami a számításhoz kell. Tehát az illuminációs képletet ki lehet értékelni. Hát, hogyha ki lehet értékelni, ma megcsinálsz, csinálhatsz, ne alasz holnapra, akkor ki is értékeljük, van három sugársűrűségünk a három csúcspontban. Vektorokat el is felejthetjük, háromszög transformálódik tovább képernyő koordináta rendszerbe, tehát rávetül a képernyőre, és itt kétdimenziós háromszögként kitölti a hardware. Úgy, hogy ugye meglátogatja az összes belső pixelt, aki a vetület belsejében van, és akkor ebben a pixelben színt kellene mondani. Ugye három csúcsban három szín van, a belső pontokra pedig interpoláljuk ezt a színt. Most azt mondom egyelőre, hogy interpoláljuk lineárisan, ugye Gyúsány Fletótól hadd idézek, hogy nem hazudok, csak nem fejtem ki az igazság minden szeletét. Tulajdonképpen az, hogy lineárisan interpolálunk, az nagyjából stimmel, sokáig a hardware tényleg lineárisan interpolált is, ma homogén lineárisan interpolál lineáris helyet. Hogy mi az, azt egyelőre nem tudjuk, és még azt se tudjuk, hogy miért van arra szükség, vissza fogok térni rá nem sokára, addig higgyük el, hogy a lineáris interpoláció is egész jó. Mondom, sokáig, sok éven keresztül tényleg így is oldotta meg a belső pontoknak a színezését. Tehát tételezzük ezt föl. Mit jelent az, hogy lineáris interpoláció? Hát az azt jelenti, hogy például a vörös komponens a pixel koordinátáknak valamilyen lineáris függvénye, ugye a legáltalánosabb kifejezése a lineáris függvénynek így néz ki, x plusz by plusz c. A zöld ugyanilyen, a kék ugyanilyen. Ugye hogyan lehet megkapni az ABC-t? Hát triangle setup. és a G-hez tartozott, az is egy triangle setup. B-hez, az is egy triangle setup, akár az interpolációs gondolatmenet alapján. Ugye a három csúcspontban a három vörös komponens megvan, akkor ugye melyik, hogy kell beállítani az A, B, C-t, hogyha ide behelyettesítjük ennek a pixelnek az XY koordinátáját, meg ennek a pixelnek a vörösét, és ezt megtesszük a másik két csúcspontra is, akkor az A, B, C kiadja, vagy teljesítse ezt a kényszerfeltételt. Jó, na hát, hogyha az A, B, C megvan, ugye a vörösre, zöldre, meg a kékre is külön-külön, akkor most már tényleg egy tetszőleges XY pixelre behelyettesítettek ebbe a három formulába, és akkor előáll az RGB, azt fogom beírni. Hát igen ám, de hogyha egy-két nanoszekundumon van erre az egészre, akkor ez két szorzás, két összeadás, szer három, tehát hat szorzás, hat összeadás, az túl sok, mit csinálunk? Hát inkrementális elv, ugyanaz, mint amit a Z-nél lejátszottunk. Mennyiben változik a vörös, hogyha egyik pixelről átlépek a szomszédjára? At. Tehát ugyanaz. Mellesleg ugyanaz a hardware. Tessék egy pillanatra visszarakni, és ide gondolni az E mellé egy ugyanilyet, egy R-t, egy G-t, meg egy B-t, és akkor ebből most már négyen állnak egymás mellett, jön egy órajel, rögtön kipottyan az E is, az RGB is. Hát persze azért a hardvernek vannak programozható elemei is, még szünet előtt kivégezzük, ugye vertex shader, pixel shader, meg közötte van ez a fix csővezeték, amelyik ugye elvégzi a vágást, viewport transformációt és a rasterizációt is. Hát végezzük el a dolgunkat, programozzuk föl vertex fragment shadert úgy, hogy ezt a goród árnyalást valósítsa meg. Ugye ebben az esetben ugye per vertex shading, ugye abban a shader processzorban kell az egész illumináció számítást megcsinálni, mert a csúcspontokkal foglalatoskodik, az pedig a csúcspont árnyaló. Tehát a csúcspont árnyaló az viszonylag hosszadalmas lesz, és a csúcspont árnyalóhoz kapcsolódik az összes olyan tulajdonság, ami az illumináció számításban megjelenik, ugye anyagtulajdonságok, diffúz, spekuláris, ambiens visszaverési képesség, ezek ugye VEC4-ek, mert eltérő értéket vehetnek föl, vörös, zöld, kék, és akár átlátszatlanság komponensen is. Az, hogy mire jó ez az átlátszatlanság, ezt is egyelőre söpörjük a szőnyeg alá, egyelőre tekintsük úgy, ez nagyjából igaz, hogy ugyanazokat a műveleteket hajtjuk végre, mint hogyha az tényleges színkomponens, tehát vörös, zöld, kék volt. Ugye a shine, ugye a Fong-Blin modellben szerepel exponensként, ez fejezik, hogy mennyire polírozott a felület, ugye a fényforrás tulajdonságok ambiens intenzitás, vörös, zöld, kék és átlátszatlanság, ugye ez elég fura, de hát miért ne, átlátszatlanság hullámhosszon, maga a fényforrás, nem az ambiens, hanem a tényleges pont vagy direkciós fényforrásnak a intenzitása, hol van, világkoordináta rendszer, ugye a vevéhez erre utal saját magunknak, hogy fényforrás pozíció, hol van a kamera világkoordináta rendszerben. Ugye a fényforrás pozíciót VEC4-ként adom meg, tehát homogén koordinátákban. Miért jó ez? Például azért jó, mert így végtelen távoli fényforrást is meg lehet adni. Egy direkciós fényforrás az éppen egy végtelen távoli fényforrás. A direkciós fényforrásra az jellemző, hogy a sugarak párhuzamosak egymással, a nap innen nézve végtelen fényforrásnak tekinthető, tehát a napból jövő fénysugarak jó közelítéssel párhuzamosak. Ez nekünk annyit fog jelenteni, hogy el kell vinni a fényforrásunkat végtelen távolra, amit homogén koordinátákkal lehet kifejezni. Tehát melyik homogén koordináta nulla, ugye egy végtelen távoli pontról van szó. Ezért VEC4-ként adom meg a pozíciót. A kamerát nem akarjuk elvinni végtelen távolra, nem látunk semmit. Az Descartes koordinátákban VEC3. Ugye a transformációkhoz szükségünk van ugye a Model View projekciós transformációra, ami referencia helyzetből elviszi az objektumot a világkoordináta rendszeren, kamera koordináta rendszeren keresztül rögtön a normalizált eszközkoordináta rendszerbe, a hardware ott fog vágni. Az illumináció számításhoz pedig szükségem van a modellezési transformációra, ami referencia helyzetből átvisz világkoordináta rendszerben. Az illumináció számítás ott történik. És hogyha a pontokat a modellezési transformációval visszük át, akkor a normál vektor transformációhoz pedig az inverzre van szükség. Tehát a modellezési transformáció és az inverzt is, ugye a CPU oldalon nekünk kellett kiszámolni, itt csak átnyomtuk uniform változóként. Na, a vertex shader, ugye varying input, tehát változóként a nullás bemeneti regiszterbe kapja meg a csúcspontnak a helyét referencia helyzetben, és a egyes bemeneti regiszterbe pedig megkapja a árnyaló normát, ugyanennek a felületnek ebben a csúcspontban érvényes árnyaló normáját. Ugye egy ilyen vertex shadernek mindig van egy fix kimenete, a GL position, a pont, hova kerül normalizált eszközkoordináta rendszerbe, ezt mindig ki kell számolni, és ezen túl ez a csúcsponthoz még tulajdonságokat is rendelhetek, hát igazából nem tetszőleges számú, de sokat. Hát most egyet fogok hozzárendelni a csúcspontnak a színét, azaz azon felület sugársűrűségét, amit ez a csúcspont képvisel. Ez egy csúcspont tulajdonság. Fontos szabály. Elhangzott már, nem elég állandóan ismételni. Ugye egy csúcspont berakja a kicsi hátizsákjába a tulajdonságát, vagy tulajdonságait több jellel. És a csúcspont végigmegy a fix műveleti egységeken. Vágás, aztán később rasterizáció. Akkor egy csomó új csúcspont keletkezik, csomó új pont keletkezik. Ugye rasterizáció előállít olyan pontokat, amely a háromszög belsejében van. És akkor a kérdés az, hogy ezeknek az új pontoknak mi lesz a tulajdonsága, és a válasz erre az, hogy a hardware mindig úgy számol, hogy a csúcspontokból interpolál. Egyelőre tételezzük, hogy lineárisan interpolál, aztán amikor az igazságot megismerjük, akkor majdnem lineárisan interpolál. És ez automatikus, ezzel nekünk nem kell csinálni semmit. Jó, akkor nézzük a vertex shadert. Ugye a csúcspontot mindig át kell vinni normalizált eszközkoordináta rendszerbe. Ugye a Descartes koordinátákat homogén koordinátákká váltjuk, tehát VEC 4 lesz. Ugye bal oldalán áll a Model View projekciós transformációnak, és elvégzik a vektormátrixozást. Ez a kimeneti regiszter át is került. Az összes többi, ez a rész, arról szól, hogy a tulajdonságot, a csúcspont tulajdonságát kiszámoljuk. Hát először ugyanezt a pontot, referencia helyzetben megvan, átvisszük világkoordináta rendszerbe, úgyhogy ugye a homogén koordináta váltás után megszorozzuk a 4x4-es modellezési koordináta transformációval. Az eredmény homogén koordinátákban áll elő, mint egy 4-es. Ugye megvan a pont homogén koordinátákban, megvan a fényforrás helye homogén koordinátákban, a két pont közötti irányra van szükségem, a két pont közötti vektorra van szükségem. Ugye homogén koordináta négyesekkel dolgozok, azaz a projektív térben vagyok. Projektív térben nincsenek vektorok. Vektor euklidészi geometriai fogalom. Tehát ahhoz, hogy két pont közötti irányról beszélhessek, vissza kell térnem Descartes koordinátákba, vissza kell térnem az euklidészi geometriába, ami úgy lehetséges, hogy elvégzem a homogén osztást, tehát az első három homogén koordinátát elosztom a negyedikkel, mind a fényforrásra, mind pedig a transformált pontra. Jó? Két pont különbsége pedig a közöttük levő vektor, amit normalizálhatunk is, és akkor tényleg egy Descartes koordináta hármas kapok. Jó? Ez jó, de azért van egy kis bibi benne, nevezetesen osztunk a negyedik koordinátával, hát persze így kell, ugye az elmélet ezt mondja, na de hát, hogyha ez nulla, akkor ez némi problémát fölvet, márpedig ez minden további nélkül lehet nulla, egy direkciós fényforrás arról ismerszik meg, hogy a negyedik homogén koordinátája nulla, mert ő végtelen távol van. És elvileg ugye az se kizárt, hogy egy olyan háromszöget küldök rá a hardware-re, aminek az egyik csúcspontja végtelen távol van. Akár az is lehet ideális ponton. Semmi problémát nem okoz odáig, amíg nem akar okoztani a negyedik koordinátával. Hát Hát vagy elcsúvítom ezt a programot ilyen ifekkel, hogy mi van akkor, hogyha a negyedik koordináta nulla, mert esetleg mi van akkor, hogyha például a fényforrásom ideális ponton van, akkor mi lesz a megvilágítási irány? Hogyha végtelen távol van a fényforrás, a fénysugarak párhuzamosak, akkor független a megvilágítási irányt attól, hogy hol vagyok. Ugye bármi, attól párhuzamosak, hogy bárhová megyek, ugyanaz a megvilágítási irány. A megvilágítási irány meg ebben az esetben a végtelen távoli pontnak az iránya, ez a W lipos pont XYZ. Tehát azt az esetet úgy kéne lekezelni, hogyha a W nulla, akkor az L a V lipos pont XYZ-nek ugye a normalizált változat. És akkor én ifekkel kéne szórakozni. Nem ezt teszem. Normalizálok. Tehát igazából nekem ennek a vektornak csak az irányára van szükségem, a hossza abszolút nem érdekes. Mivel a hossza nem érdekes, a normalizálás úgyis kidobja a hosszt, jogom van megszorozni ezt az egészet bármilyen skalárral, és akkor legyen ez a skalár a kettőnek a szorzata, a két W koordinátának a szorzata. Jó, megcsináltuk. Animálom a különbséget. Ugye a V-lipos pont vevészer V-posszor vevé ezt a különbséget, ezt kapom. A jó hír az, és nyilván ez, hogyha a negyedik homogén koordináta nem nulla, akkor ugyanazt az eredményt adja, de ez akkor is jó, hogyha a negyedik homogén koordináta nulla. Ellenőrizzük le, például a V-lipos nulla, akkor ez az egész nulla. Ez csak egy skalár szorzó, tehát az irányt nem változtatja meg. Mi a fényforrásnak a iránya, V-lipos pont XY, azért pontosan az, ami kellett. Na, ezt a trükköt igazából mindenhol el kellene játszani, nem játszom el a mintaprogramokban, csak azért, mert tehát akkor, aki ugye első látásra nem ismeri, hogy mi a túró folyik itten, hogy össze-vissza vannak, kavar vannak, ez csak ugye nehézséget okoz a megértésben, de azért, hogy végtelen távoli pontokat is tudjunk kezelni, igazából ezt mindenhol meg kéne csinálni. Jó, tehát akkor a fényirány megvan. Nézetirány. Hát a nézetirány a pontból, ugye megint Descartes koordinátákra váltunk, a szembe mutat, a két vektornak a különbsége normalizálva. Normál vektor is kellene. Na most, hogyha a pontokat ezzel az M mátrixsal transformáltuk, akkor a mátrix, ugyanannak a mátrixnak az inverzére van szükségünk a normál vektor transformációjához, és a normál vektort kiegészítve ugye egy negyedik homogén koordinátával, mert ugye 4x4-es mátrixot csak egy négyelemű vektorral lehet összeszorozni, ezt a négyelemű vektort oszlopvektornak kell tekinteni, és a mátrix jobb oldalán szerepeltetni. Ez elvégzi a transformációt. Ide nullát írtam, emlékezzünk vissza arra, hogy ez egy affin transformáció, akkor tök mindegy, hogy mit írok ide, mert a eredményben ez a negyedik érték csak a negyedik komponensre hat. Ugye a normál vektor a négy értékből csak az első három helyet foglalja el, tehát az ő transformált értéket abszolút nem befolyásolja, mert tök mindegy, hogy mit írok ide, nullát írtam. Ugye a négy értékből kinyerjük az első hármat világkoordináta rendszerben, és akkor normalizáljuk, és most már minden kész van, majdnem minden kész van az illuminációs képlethez, ugye ambiens, meg diffúz, meg spekuláris komponens, ugye először a half-v vektort kiszámoljuk, ezek egységvektorok, az L és a V és azok, mert normalizáltam őket, összeadjuk, normalizáljuk, akkor az éppen a kettő közötti egységvektor lesz, ugye a koszinusz teta, normál vektor, fényirány, mivel ezek egységvektorok, a dot, gépi utasítás, hogy a skalárisan összeszoroz két vektort, ez a bezárt szögű koszinusza lesz, hogyha az negatív, akkor ki kell cserélni nullára, azt jelenti, hogy hátulról világítom meg a felületet, tehát a maga az objektum takarja a fényforrást. Ugye a spekuláris komponensben a normál vektor és a half-v vektor közötti szög koszinusza tűnik föl, ugye ez is lehet negatív, tehát hogyha negatívvá válik, akkor azt kicseréljük nullára. És itt az illuminációs képlet. Ambiens, visszaverődési képesség, VEC 4, RGBA. Szorozva ambiens intenzitással, RGBA, két spektrum szorzódik. Mellesleg GLSL-ben alapvető szabály, hogy minden műveletet végre lehet hajtani nem csak skalára, hanem VEC2-re, VEC3-ra, VEC4-re is, és ez azt jelenti, hogy a komponensekre függetlenül hajtódik végre. Tehát két VEC4-nek a szorzata ezzel a csillaggal az a művelet, amit a spektrumokra kell használni. Vörössel, zöldet, zöldet, kékkel, átlátszatlanságot, átlátszatlanságot. Azt is megcsináltam, hogy veszem egy VEC4-nek a színuszát, négyzetgyökét, exponensét. Mi lesz? Egy VEC4 keletkezik, ahol a négy exponens egymástól függetlenül ki lesz számolva. Jó, ez volt az ambiens, ugye akkor a diffúz KD szer koszinusz teta, és majd itt meg lesz szorozva a fényintenzitással, ez pedig a spekuláris komponens, ugye KSR, koszinusz delta a sájnadikon, ugye a hatványozás pedig a power függvénnyel meg lehet csinálni, ez ugyanaz, ami a C-könyvtárban is szerepel. És akkor a spektrum, spektrum, spektrumok szorzata spektrum, ez spektrum, skalár, ugye spektrum, ez is spektrum, spektrum, skalár, spektrum, két spektrum összege, spektrum, spektrum, spektrummal szorozva a spektrum, összességében spektrum, ez egy VEC4. Kimegy, bekerül a pontnak a hátizsákjába. Vágás, rasterizáció. A hátizsákban levő szín interpolálódik, és amikor eljut a hardware a pixelekig, akkor minden pixelnél ráindítja arra a pixelre a pixel shadert, amit megírtunk, és a pixel shader megkapja a interpolált tulajdonságot. Jelen esetben a kolort. Tehát ez a kolor igazából érték szerint nem ugyanaz, mint ez, mert ugye ezt három csúcspontra megadtuk, ez minden pixelben megjelenik, ugye ez a három csúcsnak a belső pontokra vett interpolált változata, és ez automatikusan megtörténik. Ugye gorós shadingnél vagy pervertek shadernél ezek után nem sok feladata marad a pixel shadernek, ugye az interpolált szint fogadjuk el, tehát az interpolált szint tekintjük a rastertárba beírandó színnek. Na még szünet előtt azért köpködjük meg. Ugye a diffúzak a felületek, és nagyon finoman föl vannak teszelve, akkor az eredmény szép, de ezzel szemben, hogyha a teszelláció durva, tehát a háromszögek nagyok, és még spekulárisak is, akkor a csillanó folt valahogy nem oda kerül, olyan randa, elmosódott, gusztustalan. Miért? Hát azért, mert lineárisan interpolálunk függvényeket, amelyek különösen a spekuláris komponensnél erősen nem lineárisak is lehetnek. Képzeljük el, hogy ez egy háromszög oldalnézetben, egyik csúcsa, másik csúcsa, itt meg itt számoljuk ki a szint, és belül lineárisan interpolálunk. De egy diffúz komponens mitől függ, hogy milyen irányba világítja meg a fényforrás és a normál vektor közötti szög, koszinusza, ugye ez itten ez a szög kicsi, tehát a koszinusz nagy, itt a szög már nagyobb, tehát a koszinusz kisebb, ugye ez a zöld fejezi ki a diffúz komponenst. Ez se lineáris, de azért nagyon messze nincs a lineáristól. Az igazi problémát a piros spekuláris visszaverődés jelenti, mert ugye az akkor maximális, hogyha éppen az elméleti visszaverődés irányba szemléljük az egészet, és egy ilyen koszinusz a sájnadikon, tehát ilyen erősen exponenciális, durvan változó függvény, és hogyha innen eltávolodok bármely irányba, akkor az durván leesik. Tehát ezt a piros függvényt úgy kezeljük, hogy kiszámoljuk itt, és utána lineárisan összeinterpoláljuk, ami azt jelenti, ezt a két pontot így összekötöm. Jó? Hát hol lesz a hupli? Sehol. Elveszett. Hogy azt a triviális tényt kell szem előtt tartani, hogy erősen nem lineáris függvényt nem lehet jól lineárisan interpolálni. Ezért szünet után a per pixel árnyalásról fogunk beszélni. Jó, foglaljanak helyet, kérem. Ja, Először is, mielőtt elfelejtem, mert már sokszor akartam mondani, de mindig elfelejtettem. De most is van házi feladat, szépségverseny, második vagy és harmadik házi feladatról, aminek a határideje a harmadik házi feladat beadási határideje. A tehát az EH7-ének kedje, de hát hogyha bemennek a házi feladat beszedőbe, akkor ez pontosan kiderül. Ugye úgy lehet szépségversenyen indulni, hogy kicsit fölturbozzák a házi feladatukat, csinálnak belőle egy YouTube videót, és ezt földöltik. Hogy mindenki saját képességeit be tudja lőni, érdemes rámenni arra a honlapra, ahol a tárgyhonlapon a házi feladatokkal foglalkozunk, mert a korábbi éveknél, években díjazott videók ott linken keresztül elérhetők. Ma egyébként főpakoltam már kettőt, a Tóth Ervinnek a két videóját, őt nyilván a versenyen kívül fog indulni. Egyébként ő az elsőt meg a harmadikat megcsinálta, és föl is rakta. Remélem a harmadik házig eljutunk ma, és akkor megmutatom az ő megoldását is. Nyilván értékes díjakra lehet számítani. Na, fongárnyalás, vagy per pixel árnyalás. Láttuk, hogy ha durva a teszeláció, és erősen spekulárisak a felületek, akkor ez a lineáris interpoláció a színekre nem igazán jó megoldás, mert a maga az illuminációs formula erősen nem lineáris komponenseket tartalmaz, tehát azt nem lehet jól lineárisan interpolálni. Ugye ez a per pixel árnyalásnak a alapgondolata. Akkor nézzük először az elvet, kezdjük megint előről, háromszögek, VAO, VBO-ban, csúcspontokkal, árnyaló normálokkal, referencia helyzetükben adottak, áttranszformáljuk őket a világkoordináta rendszerbe azért, hogy találkozhassanak a fényforrásokkal meg a kamerával, a találkozás eredményeképpen a megvilágítási irány, nézeti irány minden csúcspontban előáll. Tehát akár, ha engednénk a kísértésnek, akkor itt ki számíthatnánk a sugársűrűséget. Nem engedünk a kísértésnek, nem számítjuk ki, hanem tovább transformáljuk a csúcspontokat egészen képernyő koordináta rendszerbe, minek során a háromszög csúcsainak tulajdonságai, normál vektor, megvilágítás irány, nézeti irány követi a csúcspontot további transformáció nélkül. Ezt szeretném hangsúlyozni, ezt próbáltam úgy kiemelni, hogy például ennek az első csúcspontnak a helye a képernyőn itt van, a normál vektor, megvilágítási irány, nézetirány pedig ugyanaz, mint az eredeti helyben. Ez annak ellenére, hogy már a képernyőn vagyok, a három vektor még mindig világkoordináta rendszerben értelmezett. Tehát beleraktam a pontot, beraktam a vektorokat a csúcspontnak a hátizsákjába, és az eljutott a képernyőre, de a hátizsákban pakolt dolgokat nem változtatta meg. Továbbra is világkoordináta rendszerbeli vektorokról van szó, mert világkoordináta rendszerben érvényesek a illuminációs képletek. Ha áttérek egy másik koordináta rendszerbe, ahova az áttérés nem szögtartó, meg nem távolságtartó, akkor nem ugyanazt az eredményt kapnám meg. Jó, tehát akkor három szög, három csúcspontja, a csúcspontokban az árnyaláshoz szükséges vektorok. És akkor most ezekre a vektorokra végezzük el a lineáris interpolációt, hogy ezt a hardware automatikusan megcsinálja, azon belső pontokra, ami a pixeleknek megfelel, tehát akkor, hogyha egy adott pixelbe vagyok, az ottani, ennek a pontnak megfelelő világkoordináta rendszerben, egy normál vektor, megvilágítási irány, nézeti irány, a csúcspontokban érvényes, megfelelő vektoroknak a lineáris, majdnem lineáris interpolátja. Ami mit jelent? azt mondjuk, hogy a belső pontokban egy XY pontban a normál vektor valamilyen lineáris függvénye az XY pixel koordinátának, tehát úgy néz ki, hogy AX plusz BY plusz C, ahol most nagy A, nagy B, nagy C azok vektorok, mert az eredményt is vektornak kell előállítani. És ugyanúgy az L meg a V. Hogyan lehet a nagy A, nagy B, nagy C-t megkapni? Triangle setup, ugye a interpolációs kényszer, amikor ide az XY helyére az első pont XY pixel koordinátáját írjuk, akkor a bal oldalon az N1-et kell megkapni. Itt, akkor az N2-t, itt, akkor az N3-at, ugye három feltétel, három ismeretlen, most minden ismeretlen vektor ismeretlen, lineáris egyenletrendszer meg lehet oldani. Ugye azt ki kell persze emelni, hogy a belső pontoknál a vektorok lineáris interpolációja persze elrontja a vektoroknak a hosszát, tehát hogyha ezek még egységvektorok is voltak adott esetben, a lineáris interpoláció nem egységvektorokat hoz létre, ugye ez egy egységvektor, meg ez egy másik irányú egységvektor, például a normál vektor, lineárisan interpoláljuk, hogy a kettő pont között egységnél rövidebb vektorokat kapok. Tehát a belső pontokban még nem szabad elfelejteni ezeket a vektorokat újra normalizálni, illetve egyáltalán normalizálni. És akkor pixelenként ugye az illuminációs képletet kiszámoljuk. Na, akkor vertex shader. Ugye a vertex shader csak a vektorokat számolja ki, az illuminációs képletet nem értékeli ki. Ugye megkapja a transformációs mátrixokat, ugye a vektorok kiszámításához kell neki a fényforrás helye, meg a kamerának a helye, ugye ezek uniform változók, ezek a teljes objektumra persze ugyanazok, és akkor a csúcspont tulajdonságok, nullás bemeneti regiszterben a pozíció, egyesben az árnyaló normál. Ugye, mint mindig, a csúcspontot át kell transformálni normalizált eszközkoordináta rendszerbe, mert ugye a csúcspont árnyaló után az jön, és onnan a fix hardware fogja ezt tovább gyűrkélni, és a GL positionben levő érték alapján dönti el például, hogy ezt ki kell-e vágni, vagy sem, és hová kell vetíteni, hogy kell raszterizálni. Annak a előállítása, tehát a normalizált eszközkoordináta rendszerbeli pozíció úgy történik, hogy a modellview projekciós transformációval átviszük ebbe a koordináta rendszerbe. A maradék azt a célt szolgálja, hogy akkor az árnyaláshoz szükséges vektorok a háromszög három csúcsában, ugye egy ilyen vertex shader egy csúcspontot dolgoz föl, tehát most akkor abban a csúcsban előálljon. Világkoordináta rendszerbe erre próbáltam utalni a vevé kezdő szóval. Ezek a csúcspont tulajdonságai lesznek. Hát fényirány. Ugye vesszük a fényforrás helyét, Descartes koordinátákra váltjuk, és vesszük a pont helyét, Descartes koordinátákra váltjuk, és a kettő különbség az megmondja a fényirányt. Ugye persze ezt jobb lenne úgy csinálni, hogy megszoroznám a kettőnek a szorzatával, de most akkor nem akarom elbonyolítani ezzel. Ugyanúgy, hogy az előbb ezt szépen elmondtam. Nézetirány. Ugye a pontból, Descartes koordinátákba kifejezett pontból a szembe mutat. Normál vektor. Transformálni kell a négyest, amelynek az első három eleme a normál vektor, a modellezési transformáció inverzével. Kapok egy négyest, annak az első három helyén áll a normál vektor, tehát a pont XYZ a négyesből az első háromat kinyeri. És akkor megvan a három vektorom, ami ez a csúcsponthoz tartozik. Hátizsák, csúcspont tulajdonság. Vágás, raszterizáció. Új pontok keletkeznek, az új pontokban minden ilyen tulajdonság automatikusan, lineárisan interpolálódik. Ugye most akkor kezdjük érteni, hogy abból a visszacsatolt, egy összeadom visszacsatolt regiszterből miért kell 100 darab? Hát itt most 9-et soroltam föl. Igen, 9-et, mert ez is 3, meg ez is 3. Tehát azért, hogyha pakolok ide, meg hogyha nem egy fényforrásom van, hanem 10, akkor azért pillanatok alatt gyűlik az a mennyiség, amit párhuzamosan lineárisan interpolálni kell. raszterizál a hardware, ezeket a értékeket lineárisan interpolálja, és megérkezünk a pixel shaderbe. Most a pixel shaderbe fog az illuminációs formula kiértékelődni, tehát a hozzátartozó értékek itt uniform változók, diffúz, spekuláris, ambiens visszaverődés, sányi lesz, és a fényforrásnak a ide vonatkozó tulajdonságai, ambiens intenzitás, illetve maga a fényforrásnak az intenzitása. A illuminációs képletben a szöge, a vektorok közötti szögek kellenek, azoknak a koszinusza, ami akkor áll elő, hogyha a vektorok egységvektorok, tehát normalizáljuk ezeket a vektorokat pixel szinten. Ugye ebben nézegyök van, és ez is egy gépi utasítás mellesleg. Jó, normál vektor, nézetirány, megvilágítási irány előáll, ezek egységvektorok, tehát a felező vektor így, megvilágítási irány, nézetirány összege, utána normalizáljuk, ez is előáll. Akkor ugye a koszinusz, tehát a normál vektor megvilágítási irány közötti szög koszinusza, dot, skalárszorzással, koszinusz delta, normál vektor, felező vektor közötti irány, koszinusza, megint skalárszorzással, és ugyanaz az illuminációs képlet, ambiens, meg diffúz, meg spekuláris. Ez RGB, még hozzáadunk egy egyes átlátszatlanságot is. Megvan az a négyes, ami megy a rastertár felé. Hát, hogy beíródik-e vagy sem, azt most még nem tudjuk, mert majd az e-buffer dönt. Meg hogyha be is írja idéglenesen, lehet, hogy utána kidobja, mert lesz egy olyan pont, ami az értékében kisebbnek mutatkozik. Ugye összehasonlítás, goró shading, funk shading. Ugye a lineáris interpoláció egy nem lineáris jelenségre azt eredményezi, hogy úgy föltárul előttünk, hogy mi ez a háttérben meghúzódó háromszöges struktúra. Ami egy szükséges rossz, ugye muszáj nekünk közelíteni a felületeket háromszöggel, tehát igazából a csirke hasa az nem egy háromszög, és akkor azért ez egy gusztustalan dolog, hogy így mégis láthatóvá válik, hogy a Fong árnyalás azt interpolálja lineárisan a vektorokat, amelyek simán változnak, tehát lineárisan jól interpolálhatók. Ami nem erősen nem lineáris, azt nem interpolálja, az pontonként kiszámítja, tehát eltűnik ez a csúnya hatás. Ez egy Fong árnyalással készült kép. Hát a shine az elég nagy, tehát 100 fölött van, ugye egész gusztusosan néz ki. De nem is ez a legfontosabb dolog, amit meg kell jegyezni ennek kapcsán, hanem hogyha végig gondoljuk, hogy igazából mit csináltunk fragment shaderben, meg vertex shaderben, meg végig gondoljuk, hogy igazából idején olyan programot írok, amelyet akarok, akkor tulajdonképpen végtelen sok különböző lehetőség nyílik arra, hogy magán az illuminációs rendszeren, vagy a megjelenítési módon ízlés szerint módosítsak. Ez ugyanaz a geometria, annyi különbséggel, hogy az árnyalási normálba egy függvény szerint, vagy akár egy textúra szerint perturbációt rakunk. Tehát jön a normál vektor, ami elvileg ugye simán van interpolálva, vagy pixelenként picit belerúgunk valamilyen irányba. Ugye ez azt a hatást fogja eredményezni, mintha tényleg össze-vissza lenne rúgdosva a tárgy. A geometriájához abszolút nem nyúltunk, ugyanaz a háromszög háló van mind a két esetben, de hát ugye a normál vektor az, ami elsődlegesen a illuminációért felelős, akár diffúz esetben is, de az a spekuláris esetben is, úgyhogy remekül hozzáadja azt a hatást, mint hogyha ez ütött kopott lenne. Ezt úgy hívják, hogy bump mapping, ugye bucka leképzés. Vagy szakítsunk ezzel a fizikai alapú képszintézissel, ami ugye a fizikai törvényeket próbálja visszaadni, és próbáljunk valami olyan megjelenítést, ahogy egy festő ábrázolná ezt az egészet. Ugye egy festőnek nincsen végtelen sok különböző kékje meg sárgája sem, hanem mondjuk két darab kékje meg két darab sárgája, tehát amikor ő ezt megjeleníti, akkor nyilván kvantálnia kell. meg ugye a festő szereti a határokat kiemelni, és a kontúrokat mondjuk feketével, akár ceruzával kirajzolni. Ezt úgy hívják, hogy non-photorealistic rendering, vagy NPR. Ugye minden a kezemben van, csak a programot kell megváltoztatni. Ugye ez a program vertex shader szintjén ugyanaz, mint a másik kettő, csak abban kell némi módosítást elvégezni, hogy akkor a vektorok alapján, hogy normál vektor, nézetirány, megvilágítási irány, milyen formulát használunk arra, hogy kipottyanjon a eredményképpen egy szín. Hát ugye megkapjuk világkoordinátorrendszerben normál nézeti megvilágítási irányt, meg ugye egy diffúz visszaverődési tényezőt, ami alapvetően ugye az objektum saját színét reprezentálja, ezt szoktuk saját színnek nevezni. Ugye normalizáljuk a vektorokat, mert a vektorok közötti szögre, annak a szögnek a koszinuszára van szükségem. Ugye a diffúz visszaverődésnél az intenzitást, Lambert törvény, diffúz visszaverődési tényező szorozva a koszinusz tetával, ugye teta, megvilágítási irány, normál vektor közötti szög. Ez a koszinusz ezzel a dot skalár szorzással előállítható. Ugye kvantálok, mert a festőnek nincs végtelen sok színárnyalata, tehát azt mondjuk, hogy ez a koszinusz mondjuk 0,5-nél nagyobb, akkor tessék a világosabb szint használni, hogyha meg 0,5-nél kisebb, tessék a sötétebb szint használni. Tehát ez az Y, ez csak a tónus, szintónusa. És akkor ezzel, ugye ahelyett, hogy a koszinusz tetával, a dot n-ellel szoroznám a diffúz visszaverődési tényezőt, most annak a kvantát változatával szorzom. Tegyük rá a dologra a sziluettet, ugye ezt a fekete síkot. Mi az, hogy sziluett? Ugye a sziluett azt választja szét, hogy hol van a első lap, amit látok, és hol van a hátsó lap, amit nem látok. Ugye az első lapon, most az önök szemszögéből, a nézetirány és a normál vektor hegyes szöget zár be, itt pedig a hátsó lapon a normál vektor, ugye elfelé mutat önökhöz képest, nézetirány 90 foknál nagyobb szöget zár be, tehát hogyha most skalárszorzásban gondolkozok, itt a skalárszorzás pozitív, itt a skalárszorzás negatív. A sziluett választja el a kettőt, tehát a sziluetten a skalárszorzás nulla. Úgy lehet felismerni, hogy egy pont sziluetthez tartozik, hogy a normál vektora és a nézetirány skalári szorzást képezve, annak az nulla, de hát nyilván ez numerikus pontosság miatt így a nullával elég nehezen tesztelhető, hát képezzük az abszolút értékét, és azt vizsgáljuk nulla helyett, hogy az 0,2-nél kisebb. És hogyha kisebb sziluett, akkor nem ezzel a diffúz tényezővel, kvantál diffúz tényezővel dolgozok, hanem egy fekete szint rakok ki. Jó, hát nagyon gyorsan a textúrázásról, ugye a textúrázás igazából már lerágott son, mert két dimenzióban is, már pillangónál is csináltuk. Tulajdonképpen nem sok különbség van három dimenzióban, ugye a cél az, hogy van egy háromszög hálóm, ugye a háromszög hálót egy paraméterezéssel megfeleltetjük egy egység négyzetnek, az egység négyzetbe definálunk egy képet, és azt várjuk, hogy ez a kép, mint egy papírtapéta felkenődjön a háromdimenziós hálóra. Ugye ahhoz, hogy a dolog működjön, tehát itt ez a textúra tér, ez az egység négyzet, ugye ezt össze kell kötni a háromszög hálóval, kapcsolatot kell teremteni, ugye a háromszögek, referencia helyzetbeli pontjai és a textúra tér között. Ugye ezt hívják paraméterezésnek. Most ez a kapcsolat ugyanúgy, ahogy két dimenzióban is, egy nagyon egyszerű módon is megadható, ugyanis mindig affin transformációval összekapcsolható egy kétdimenziós háromszög, egy tetszőleges háromdimenziós háromszöggel. Ugye affin transformáció azt mondja, hogy az itt érvényes UV koordinátáknak a referencia helyzetben ugye háromdimenziós XYZ koordináták lineáris függvényei, tehát az X kifejezhető úgy, hogy AXRU, meg BXRV, meg CX, és a Y is, meg a Z is. És azt állítom, hogy akármilyen kétdimenziós háromszög, meg háromdimenziós háromszög között van olyan AX, AY, AZ, meg BX, BY, BZ, meg CX, CY, CZ, ami ezt a kapcsolatot megteremti. Miért állíthatjuk ezt? Hát azért, hogy ez egy lineáris leképzés, tehát affin transformáció, amiről tudjuk, hogy háromszöget háromszögbe visznek át, bebizonyított. Tehát csak azt kell ellenőrizni, hogy a csúcspontok megfelelő helyre kerüljenek. Na hát akkor nézzük a csúcspontokra érvényes kényszert. Az U1, V1-et írjuk be ide, a eredményű kapott X1, Y1, Z1-et pedig ide. Ez egy feltétel, ugyanígy ez egy feltétel ugye X, Y, Z-re, ami három egyenletet jelent, összesen 9 darab ismeretlenre, mert az AX, AY, AZ az 3, BX, BY, BZ az is 3, CX, CY, CZ az is 3. Na de a háromszögnek három csúcspontja van, tehát összesen 3x3, azaz 9 egyenleten van, és 9 ismeretlenem, és a ismeretleneknek pedig ez egy lineáris egyenlete. Tehát lineáris egyenletrendszernek, hogyha ugye a determinás nem nulla, akkor van megoldása. Ha meg van megoldása, akkor ez a leképzés megvalósul. Tehát innen textúra térből átmenni a háromszög referencia koordináta rendszerébe, úgynevezett modellezési koordináta rendszerbe, egy affin transformáció. Referencia helyzetből eljutni a képernyőre, az egy homogén lineáris transformáció. Tudjuk, mit csináltuk meg a mátrixokat. És a mátrixok szinte mindegyike affin transformáció, kivéve az az ominózus projektív, amelyik elviszi az origót a ideális pontra, ami ugye a negyedik koordinátát elrontja, de az is homogén lineáris transformáció, az is mátrixsal megadott. Ez affin, ez homogén lineáris, ugye az affin is homogén lineáris, az is mátrixsal megadható, tehát innen ide együttesen homogén lineáris transformációról van szó. Ami mit jelent? Azt jelenti, hogy ha az UV koordinátából elindulok, az homogén koordinátáknak tekintem, tehát kiegészítem egy egyessel, megszorozom egy 3x3-as mátrixsal, akkor előáll az eredmény homogén koordinátákban, ami arról ismerszik meg, hogy az első két helyen a DK-t koordináta áll, XY fixált koordináta szorozva valamivel, harmadik helyen meg az van benne, hogy mivel. Jó, ez a homogén koordinátának a jelentése. Tehát innen ide így lehet eljutni. Egyébként még azt is tudom, hogy mi a H. Mert annak a gyönyörű 4x4-es mátrixnak a negyedik oszlopa, amik a H-t egyről megváltoztatta, az úgy nézett, hogy 0, 0, mínusz 1, 0. Tehát a H a kamera koordináta rendszerbeli mínusz V. Jó. De nekem nem ez kell, nem ez az irány kell, mert a képernyőn lesz a rasterizáció megvalósítva, tehát itt fog a hardware végigmenni pixelről pixelre, azon pixelekben, ami a vetület belsejében van, és midőn egy pixelben tartózkodik, szeretné megmondani, hogy akkor ebben a pixelben milyen szint, vagy milyen diffúz visszaverődési tényezőt kell alkalmazni, azaz vissza kell transformálni ezt a pontot textúra térben, mert az az információ itt áll rendelkezésre. Nem ijedünk meg tőle, fogjuk ezt az egyenletet, elosztjuk mind a két oldalt H-val, és megszorozzuk a T-nek az inverzével. Ugye ez azt jelenti, hogy a XY1 pixel koordinátákból a textúra koordináták U per H, V per H, 1 per H formában előállíthatók, azaz a textúra koordináták homogén koordinátás formában kaphatók meg. Tehát elvégzem ezt a lineáris transformációt, akkor nem az U-t és a V-t kapom meg közvetlenül, hanem az U per H-t, V per H-t és külön az 1 per H-t, hogy az U per V ebből úgy kapható meg, hogy az U per H-t elosztom 1 per H-val, a V per H-t is meg 1 per H-val, ez a homogén osztás. Tehát, most az a T-mátrix, a T-inverz mátrix itt van, AU, AV, AH, ez a 9 elem. Az U per H, V per H, 1 per H azok a pixel koordinátáknak külön-külön lineáris függvényei. Nem az U, nem a V, hanem az U per H, V per H, meg 1 per H. Ezek lineáris függvények. Tehát ahogy szépen töltögetem ki, ezek külön-külön, akár inkrementális elven szépen előállíthatók. De De nekem nem az U per A, V per A kell, hanem az UV. Hát ebből úgy csinálunk út, hogy az U per H-t elosztjuk 1 per A-val. Jó? Na ez a homogén lineáris, homogén lineáris interpoláció. Ennyivel van különbség. Ez az, amit a Gyurcsány Fletó nem fejtett volna ki részleteiben. Tehát nem csak egy összeadás kell, tehát összesen három, mert kell egy az U per H-hoz, a V per H-hoz és az 1 per H-hoz, midőn egyik pixelről rálépek a szomszédra. Akkor ez a számláló, meg a két közös nevező előáll, hanem még két hányados képzés is. De ez is a hardwareben van. Ezért régen ezt nem csinálták, hanem azt mondták, hogy ugyanúgy lineárisan interpoláljuk a textúra koordinátákat, és akkor egy teknős, ezt tessék úgy elképzelni, ez egy asztal, ez egy téglalap, ami erős perspektívában, tehát körülbelül úgy, ahogy én ezt a téglalapot látom, hogy látszik, hogy erősen megy össze a két oldala, itt meg összemegy a két oldala. Erre ráteszünk egy teknős képet, hogy a lineáris interpoláció torzítani fogja a képet, és a torzításból lám-lám előjön, hogy én itt osztottam föl azt a négyzetet két háromszögre. Pontosan ugyanaz a jelenség, hogy a csirkének a hasán a háromszöges struktúra föltűnt. Mert ez egy nem lineáris függvény. Lineárisan nem lehet jól interpolálni. Na de hogyha ugye perspektív van, helyes textúrázást használunk, tehát még az U per H-t, V per H-t lineáris interpoláljuk, meg az 1 per H-t is lineáris interpoláljuk, és még két osztásra utána visszaállítjuk az U per V-t, akkor a teknős korrekt módon kerül föl rá. És ugyanez van egyébként a színre is. Ugyanez van minden tulajdonságra, hát kivéve az Z-t, az E-re nem kell, mert az E az, ugye síkon vagyunk, az tudjuk, hogy lineáris. Hát... mindegy, addig is dolgozhatnak rajta. A házi feladat, talán egyszer már mutattam meg, és az én megoldásomban ez így néz ki. Van egy Möbius szallag, így lyukacsos, azért majd amikor rálépek, akkor lássam a másik oldalát is, ahol tóruszok tekernek körbe. És hogyha megnyomom a space-t, akkor én is megyek, és hát itt jobbra-balra, amíg el nem ütnek, de hát ez persze hamar bekövetkezik, lehet a tórusz felett rohangálni. De amikor a gimnáziumban jártam, egyszer majdnem elütött a vonat, borzasztó érzés, amikor úgy 120-szal jön, és ott van, így meg lehet fogni. Na, vigyázzanak a vasúti átjáró. Tehát lényegében ennyi. Megmutatom a Tóth Ervinét is. Tehát aki mondjuk ebből... van, nem, ja, hang nincsen, pedig mindegy. Tehát aki mondjuk ebből szépségversenyt akar csinálni, az... hát hozzáadhat motort, ugye a rendes házi feladathoz azért nem lehet nagyon köves, tehát egy motort hozzárakni, mert ugye fájból nem lehet beolvasni semmit, és ez ugye az environment map, ez a környezet is egy ilyen textúra, amit egy képből be lehet olvasni, ugye a beadó rendszeren ez, ilyenek nincsenek, tehát csak procedurálisan lehet ezeket megcsinálni. Jó, tehát Möbius szallag, beszéltünk róla, a diffúz textúrázott, tehát a textúrából kell kiolvasni a diffúz visszaverődési tényezőt, de a spekuláris is, itt a csillanófolt rajta, az nem textúrázott, ugye tóruszok jönnek szemben, lehet más is, lehet az henger is, gömb is, csak gördüljön, ugye a tóruszt is megcsináltuk, és azért, hogy legyen valamilyen térérzetünk, hát én mondjuk ezt a fekete égboltot raktam hozzá, de lehet bármilyen más globális objektum. Ugye, amikor indul az egész, akkor így madártávlatból nézünk rá, hogy néz ki, és ugye space-re pedig ráugrok, és akkor megyek vele szembe. Ennyi. Uh, Hát majd akkor pénteken még a többit elmondom, még az egy percben azt a kérdést hadd tegyem föl, hogy miért így néz ki az égbolt? Miért ilyen fekete az éjszakai égbolt? Ugye miért kék nappal és miért fekete éjszaka? Ezek Nobel-díjas kérdések, mind a kettő, csak sajnos már a díjakat kiosztották én. Ugye használjuk már egy kicsit a tudást, ha már összeszedtük. Ugye hogy kell kiszámolni az égboltnak a színét? Indítunk egy sugarat egy irányba, megnézzük, hogy az mit talál el, valamilyen égi testet szerencsés esetben, és hogy annak a sugár sűrűségét kell beírni az adott pixelben. A kozmológia axiomája a univerzum végtelen és izotróp, ami azt jelenti, hogy nincsenek kitüntetett irányok, minden ponton körülbelül ugyanolyan valószínűséggel van égítés. Na most, hogyha elindulok egy irányba, végtelen az univerzum, ugyan kis valószínűséggel van egy pontban égítest, de ez nem nulla, igen, tényleg kis valószínűséggel, űrben tényleg az űrből van a legtöbb. Na, de nem nulla, és én végtelen távol elmehetek ennek következtében, egy valószínűséggel biztosan eltrafálok valamit, hogy akármilyen irányba megyek, ott van valami, mert végtelen. Ha van valami, lehet csillag, lehet bolygó, az sem fekete, ugye a fekete lyuk fekete, de az meg kicsi, tehát semmi nem magyarázza azt, hogy az égbolt így néz ki. Az égboltok világítani kéne, éjszaka is úgy, mint nappal. Miért nem világít? Az egész számítógépes grafika úgy hülyeség, ahogy van, tehát nem egyezik meg a megfigyelése. Két dolgot, három dolgot nem vettünk figyelembe. Hát egyrészt a világ élet, univerzum nem létezik akár mióta, csak 13,5 milliárd éve, és a fény terjedése pedig véges. Tehát egyszerűen nem érkezett még ide a fény. Ez az egyik ok. Tehát hiába végtelen, még nem érkezett ide. A másik pedig, hogy még tágul is ez a szerencsétlen, és ami azt jelenti, hogy minél távolabb van tőlünk egy égitest, az arányosan egyre nagyobb sebességgel tart tőlünk elfele, ugye Doppler effektus, vörös eltolódás, ebből lehetett annak idején felismerni, hogy tényleg tágul. Ugye a vonat jön, magas hangon visít, átmegy rajtunk, akkor onnan már csak mély hangon lehet hallani. Ugye eltolódik a spektrum, ami nagyon messze van, annak teljesen kitolódik a látható tartományban. Alacsony hullámhosszon egyébként világít az egész égbolt. Tehát mégse hülyeség a számítógépes grafikájuk. Köszönöm a figyelmet.